pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témáink röviden. Egyelőre nyoma sincs a villanyautózást forradalmisító szilárdtest akkumulátornak. Még jó pár évig biztosan használatban marad a lítium-ion akkucsomag, nem árt tehát tisztában lenni azzal, milyenek a tulajdonságai, hogyan és hányféleképpen tölthető. A műszaki szakértőt kérdezzük. Aztán, minél több tisztán elektromos hajtású autó jelenik meg a piacon, annál kevesebb a vita a konnektoros töltető hibridek létjogosultságáról. A Peugeot mindjárt két sikermodelljét is kínálja plug-in változatban. Hamarosan megtudjuk miért. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Még jó pár évig biztosan egyeduralkodó marad az elektromos autózásban a lítium-ion akkumulátor. Nem árt tehát tisztában lenni azzal, milyennek a tulajdonságai, hogyan és hányféleképpen tölthető. Meddig életképes egy akkucsomag, és melyik gyártó hány éves garanciát vállal rá? Hogyan hosszabbítható meg az élettartam, és van-e jelentőség az önkisülésnek? Papp László műszaki szakértőt kérdezzük. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Akkumulátor sarkalatos pontja az autóvásárlásnak, illetve az elektromos autó működésének. Miért?
Hát ha megnézzük azt, hogy a hagyományos autóknál egységnyi tömegű, mondjuk így, benzinnek vagy gázolajnak mekkora energiája van, és ezt összehasonlítjuk az akkumulátorral, amit manapság az elektromos autókban használunk, akkor azt látjuk, hogy egységnyi tömegű akkumulátorban sokkal kisebb energia koncentrálódik, mint ugyanekkora tömegű benzinben vagy gázolajban. Hát ez az egyik baj az elektromos autónak. Ugyanakkor az a lítium-ion akku, amit ma már alkalmaznak ezekben az autókban, az már egy sokkal fejlettebb akku technológia, mint amit 1900-ban Ferdinand Porsche az ő villanyautójába beletett, mert hát az akkor még ólom akkumulátor volt. Ugyanis ilyen öreg a villanyautó. Nos, nézzük meg ezt a bizonyos lítium-ion akkumulátort, amit ma találunk ezekben a villanyautókban. Hát ennek a kapacitása, magyarul energiatároló képessége elég széles határok között változhat, mert ilyen 25-35 kWh-tól most már akár 100 kWh-ig is terjedhet az akkukapacitás. Természetesen itt azért nehéz ezt kiválasztani, mert hát bizony nagyon komoly tömege van egy ilyen akkucsomagnak. Egy kisebb autóban 2-300 kiló lehet ez a 30 kWh közti akkucsomag, a nagyobb autóban pedig a 100 kWh körüli akkucsomag az 700 kiló, 700 kiló is lehet. Hát csak úgy emlékeztetésképpen ez nehezebb, mint valamikor a Trabant volt sok évtizeddel ezelőtt.
Kérdés az, hogy minden autógyártó ugyanezt az akkumulátor technológiát alkalmazza?
Nagyjából ugyanezt, igen. Tehát elvében lítium-ion az akkumulátor, ami azt jelenti, hogy az elektrolit és az akku szerkezete nagyon hasonlít. Itt amiben lehet előbbre lépni, az az energiamenedzsment, amit ehhez az akkumulátorhoz kifejlesztettek. És itt lehetnek különbségek az egyes gyártók között, hogy mennyire tudja hasznosítani az akkumulátorban rejlő energiát, illetve, ami még nagyon fontos dolog, hogy a rekuperációt, az energia visszatermelést mennyire jól tudják megoldani. Na akkor vegyük figyelembe, vagy nézzük meg egy ilyen akkumulátornak a műszaki adatait. Itt azt látjuk, hogy például, megint csak az Eltront hozom példának, ebben van egy 96 kWh bruttó kapacitású akkumulátor. Mi az, hogy bruttó? Hát azt jelenti ez, hogy elvileg ez a teljes energiatároló képessége. Ebből az autó 83,6 kWh-t tud kihasználni. Többet nem lehet, ugyanis, hogyha az elején meg a végén, tehát azt az elején néhány százalék, meg a végén a 90 kilovattóra körülit is kihasználnánk, akkor nagyon rövid lenne az akkumulátor élettartama. Ezért aztán elektronikusan korlátozzák, tehát körülbelül az akkumulátor kapacitásnak a 85, maximum 90%-át tudjuk most kihasználni. Az akkufejlesztés egyik iránya pontosan ez, hogy minél inkább szűkítsék ezt a különbséget, ami a bruttó és a nettó kapacitás között van, de hát ez egy elég veszélyes dolog, úgyhogy komoly fejlesztési munka kell ahhoz, hogy 1-2% is nyerjünk. Na ez az egyik dolog, ami érdekes lehet. Másik dolog pedig az, hogy a töltéshez hogy viszonyulnak ezek az akkumulátorok. Az nyilvánvaló, hogy egy ilyen benzines vagy dízel autónak a 3 perces, maximum 5 perces tankolási idejéhez képest az elektromos autónak még a legrövidebb gyors töltése is, hát bizony jóval hosszabb. Hát ma már vannak olyan autók, mint például a Porsche Taycan, amelyikben 15 perc alatt, 15-20 perc alatt bele lehet nyomni az akkukapacitás 80%-át, amennyiben üres lenne.
Ezt nem sínyli meg az akkumulátor?
Jó a kérdés, ugyanis általában a gyárak azt szokták mondani, hogy ne minden töltés legyen gyors töltés vagy villámtöltés, hanem hát vannak ilyen ökölszabályok, hogy esetleg minden ötödik, és akkor ez nem árt annyira az akkumulátornak, de egy biztos. A legkevésbé árt a kisáramú lassú töltés, amit például otthon a garázsban tudunk megoldani.
Igen, ám csak ugye a városi autónak szeretnék nagyon sokan használni az elektromos autót, már pedig vegyünk Budapestet alapul, nagyon sokan társasházban, bérházban laknak. Ha valaki a 3., 4., 5. emeleten, vagy teszem azt a 10. lakik, de van egy elektromos autója, hát nagyon nehezen tudja föltölteni. Általában a legtöbb társasház alatt nincsen teremgarázs.
Hát ez így van. Ilyenkor azt szoktuk javasolni az ügyfeleknek, vagy azoknak az embereknek, akik gondolkodnak elektromos autón, hogy nézzen körül a közelben, hát ha tud valami olyan helyet, ahol meg tudja oldani a töltést, de ha nem, akkor esetleg gondolja át, hogy azok a problémák, amiket ilyen formán a nyakába vesz töltési lehetőség hiányában, megérje neki azt, hogy ő villanyautózzon. Tehát mindenképpen a legelső dolog az, hogy meg kell oldani a töltést, méghozzá a gyakori töltést, és vannak olyan számítások is, amelyek arra vonatkoznak, hogy mennyi töltési lehetőségre lenne szükség, hogyha hirtelen megugrana az elektromos autók száma, egyet leszögezhetünk többszörösére annak, mint ami most van. Hát képzeljük csak el, hogy ez nem úgy van, hogy beállok egy benzinkúthoz, és 5 perc múlva már az én autómat töltöm, pedig volt előttem is valaki. Az elektromos töltőknél ez nem úgy van. Hogyha egy ilyen lassú töltőnél föl van dugva egy autó, lehet, hogy 3 órát, vagy akár még többet is ott áll, és akkor nekem nem célszerű megvárni, hanem célszerűbb lenne keresni egy másik töltőt. Tehát mindenképpen az elektromos autóknál a legfontosabb dolog az, hogy legyen az embernek egy applikációja, vagyis alkalmazás a telefonján, vagy pedig az autó maga tudja megkeresni a környéken levő szabad töltési pontokat.
A rendszeres töltés ugye nagyon fontos, elengedhetetlen, és az sem mint, hogy hány százalékra töltjük föl, és milyen, van-e önkisülés például az akkumulátorban, és ez nagyban befolyásolja a garanciát is, az élettartamot.
Igen, azt szokták mondani a gyárak, hogy garantálják azt, hogy az akkumulátor 8 évig, illetve 160 ezer kilométerig megtartja annyira a kapacitását, hogy nem csökken 70% alá. Na ezt, hogyha megfordítjuk, ez azt is jelenti, hogy 8 év után akár már 30% kapacitást is elveszíthet az akkumulátor. És hozzá kell tenni azt is, hogy amennyiben nem használjuk az akkumulátort, akkor is van néhány százalék kapacitás csökkenés. Ezen kívül, ha meg leállítjuk az elektromos autót, akkor havi néhány százalék töltéscsökkenéssel is számolnunk kell, ha bár nem használjuk. Hát ilyen az akkumulátor manapság.
Akkor is romlik a kapacitás, hogyha gyakran hagyjuk lemerülni az autót?
Hát nem kimondottan, mert hogyha hát hagyjuk lemerülni, nyilvánvalóan használjuk.
És tehát 10% alá menni például a töltöttséget.
Hát ilyenkor azért jelezám az autó, hogy vigyázat, mert most már csak 20 kilométert tudsz menni, és ilyenkor mindenképpen célszerű a legközelebbi töltési lehetőségig elgurulni. Most azért persze vannak ilyen biztonsági kapcsolások, hogyha már nagyon kevés a töltés az akkumulátorban, és megáll az autó, akkor úgymond újra lehet indítani a rendszert, és akkor tud menni mondjuk 300 métert, még egyszer újraindítani, még 100 métert, és ott áll meg aztán örökre vasalva idézőjelben, tehát akkor mindenképpen már tölteni kell.
Van-e jelentősége az élettartamban az önkisülésnek?
Igazából nincs. Tulajdonképpen találkoztam olyan véleménnyel is, hogy na, hogyha ez az akkumulátor csomag, ami az autóban van, ez kimerül, és most már annyira lecsökken a kapacitás, hogy nem igazán használható, na, akkor majd veszek bele egy új akkumulátort. Hát tessék végig gondolni, hogy mondjuk egy 8 éves elektromos autó, aminek az értéke, az eredetinek a 25%-a mondjuk, és kell belevenni egy olyan akkucsomagot, aminek az ára az új autó árának a 80%-a. Mert annyi. Úgyhogy ezt azért át kell gondolni, én nem javasolnám senkinek ezt a megoldást, meg hát 8 év alatt már annyit halad a technika, hogy megéri egy új elektromos autót beruházni.
Egy szó mint száz, ezek szerint a 8 éves garantált akkumulátor élettartam az általánosnak vehető az autógyártók körében is.
Nem így fogalmaznék.
Nem?
Az akkumulátor élettartam ennél sokkal több. Itt azt kell eldönteni a tulajdonos részéről, hogy mennyi az a kapacitás, amivel ő még elégedett, amivel ő még tud közlekedni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondhat önök. Papp László műszaki szakértőnket hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Még sokan kivárnak, mielőtt végleg behódolnának az elektromos autóknak. Számukra technológiai átmenetet jelenthetnek a külső töltésű hibrid járművek, amelyekben villanymotor dolgozik együtt belső égésűvel, de önálló elektromos közlekedésre is képesek 40-50 kilométeres távon. A kormány jedlikányos tervéhez kapcsolódó jogszabály szerint környezetkímélőnek számítanak az úgynevezett plug-in hibridek is. Egy konnektoros hibrid persze akkor igazán környezetbarát, ha körültekintően használjuk. Városban elektromos módban érdemes vele járni, és amikor szükséges, fel kell tölteni. A Peugeot kínálatában már négyféle tisztán elektromos hajtású autó szerepel, de a franciák legalább ennyire büszkén hirdetik a töltető hibridjeik hatékonyságát. Ennek igazolására Mocsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi marketing menedzserét kérjük. Szervusz, Szoli!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
A Peugeot mindig is híres volt a jó motor gyártásáról, a jó motorjairól. Persze ez korábban főképpen a dízelre volt érdendő, de mióta a plug-in hibridet is gyártjátok, azóta azt hiszem, hogy nem mondok újat a hallgatóknak, a Peugeot plug-in motorok elsőrangúak. De miért?
Miért? Ugye elsősorban a közvélekedésben a dízel motorjairól híres a Peugeot, de azért nem árt tudni, hogy az újabb generációs benzinmotorjai, az úgynevezett PureTech benzinmotorok is többször egymás után elnyerték az év motorja díjat, és miért nyerték el ezt a díjat? Nagyon hatékony, alacsony fogyasztásuk miatt, rugalmasságuk miatt, és ami egy jó hír a plug-in hibrid szempontjából, hogy ezek a hajtásláncok is erre a PureTech technológiára épülnek, hiszen egy jó hibrid hajtásláncot nem lehet elképzelni, egy eleve nagyon hatékony, rugalmas és kellemes vezetési érzést adó alap belső égésű motor nélkül, tehát nyilvánvalóan ez az egyik faktor. A másik pedig az, hogy a két technológia nagyon jól kiegészíti egymást. Van egy benzinmotorunk, ami nagyon dinamikus, magas fordulaton, nagyon takarékos eleve bizonyos körülmények között, de amikor még nem az, például hidegen, alacsonyabb fordulaton, akkor egy villamos hajtás nagyon hatékonyan tud neki segíteni. Ezért gyakorlatilag a két rendszer együttműködve tud egyszerre egy nagyon takarékos, de mindemellett nagyon-nagyon dinamikus hajtásláncot alkotni, tehát ezeknél az autóknál nem csak a takarékos üzemen, hanem az igenis dinamikus, sportos vezetési élményen van a hangsúly, és ezt a Peugeot ki is hangsúlyozza a plug-in hibrid hajtásláncok tekintetében.
Ez az együttműködést említetted most ugye a két motor verzió között. A két motor egymás kiegészíti, főleg városi használat során, kibekapcsolgat ugye a benzinmotor, az elektromos pedig rásegít. Ezt én magam is kipróbáltam többfajta plug-in hibriddel, és élvezetesnek is tartja az ember, és nagyon nyomatékos az egész, és takarékos. De kérdés az, hogy önállóan is képesek-e ezek a motoregységek működni? Tehát a benzines nyilván igen, de valóban minden plug-in hibrid képes elektromos hajtásra? Tehát önálló hajtásra?
Abszolút, sőt tulajdonképpen ez is a célja ezeknek a tölthető hibrid modelleknek. Ugye sokan szokták bírálni ezt a koncepciót, amiatt, hogy esetlegesen a felhasználók nem használják az elektromos részt, nem töltik az akkumulátort. Azt gondolom, hogy nem ez a helyes megközelítés. A helyes megközelítés az, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy kinek szól ez az autó, kinek ideális ez az autótípus, kinek ideális ez a meghajtás. Annak ideális, aki szeretne a városban zéró emisszióval, minimális fogyasztással közlekedni, kímélni a környezetet, kímélni a lakótársakat, úgymond a belvárosban, viszont igenis szüksége van arra, hogy alkalmazottan hosszabb vidéki, külföldi utakra menjen, akár üzleti célból, akár a magánélet okokból, és nem akar erre két autót fenntartani. Erre ideális megoldás egy plug-in hibrid hajtáslánc, hiszen ezek az autók a Peugeot-nál változattól és teljesítménytől függően 52-59 kilométeres pusztán elektromos hatótávolsággal rendelkeznek, tehát a napi ingázást, munkába járást, bevásárlást elektromos üzemmódba nagy részt le tudjuk tudni, de ha mégis arra van szükség, hogy hirtelen le kell ugorni vidékre, egy fontos üzleti tárgyalás van, el szeretnénk menni nyaralni, akkor rendelkezésünkre áll egy nagy teljesítményű benzinmotor, egy jóval nagyobb hatótávolság, tehát egy autóban gyakorlatilag megtaláljuk a pusztán elektromos és egy nagy teljesítményű belső égésű motoros autónak az előnyeit. Mindezt szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a két motort együtt használjuk, akkor is meglehetősen hatékonyan és alacsony üzemanyagfogyasztás mellett.
A Peugeot-nak, ha jól tudom, jelenleg két plug-in hibrid modellje van. Bemutatnád ezeket, hogy mi a különbség és mi a hasonlóság a kettő hajtáslánc között?
Így van, tulajdonképpen két hajtásláncról beszélünk. Az egyik az egy 225 lóerő rendszer teljesítményű hajtáslánc, ami mindig az első kerekeket hajtja. Ez a hajtás megtalálható az 508-as kombi, illetve a 3008-as modellekben. Ez már önmagában egy elég nagy teljesítményű, sportos menetteljesítményeket mutató hajtáslánc. Ugye említettem, hogy az összteljesítménye 225 lóerő, ez egy 180 lóerős benzinmotor és egy 110 lóerős villanymotor együttműködéséből jön létre. Azért hangsúlyoztam az előbb, hogy rendszer teljesítmény, hiszen ezeket a teljesítményeket nem szokták összeadni. Itt a villanymotor egyébként az EAT8-as iSyn által fejlesztett automataváltóval összeépítve működik, és egy nagyon harmonikus, nagyon finom haladást tesz lehetővé. Ez az egyik hajtás. A másik az pedig egy ennél különlegesebb technika, egy 300 lóerő rendszer teljesítményű hajtáslánc, amit jelen pillanatban csak a 3008-as modellünkben találunk meg. Ugye itt az autó orrában és az előbb említett kiépítésben találunk egy villanymotort, az EAT automata váltóhoz kapcsolódva, de találunk az autó hátsó futóművébe építve is egy 100 lóerő, körülbelül 100 lóerő teljesítményű villanymotort. Így itt a rendszer teljesítmény már 300 lóerő. Egyébként az eddig valaha gyártott, szériába gyártott legerősebb Peugeot modellel van dolgunk, és ugye kapunk opcionálisan, vagy hát a hajtás velejárójaként egy 4x4 hajtás, tehát a 3008-ast egy igazi terepjáróvá varázsolja ez a hajtáslánc. Mindemellett a menet teljesítménye nagyon impozáns, 5,9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra. Mindezt úgy, hogyha kihasználjuk az elektromos hajtás adta lehetőségeket, akkor a széndioxid kibocsátása mindössze 29 g, fogyasztása pedig 1,9 liter. Nyilvánvalóan ehhez használni kell a villamos rendszert intenzíven, de ezek a VLTP által homologizált adatai ennek a nagyon sokoldalú és erős hajtásláncnak.
Mint a két hajtáslánc alkalmas energia visszanyerésre, visszatáplálásra?
Így van, tehát erre is van lehetőség. Ez akkor lehet érdekes, Magyarországon nem jellemző, de Nyugat-Európában vannak olyan zónák, ahova csak elektromos hajtással lehet behajtani. Ugye mi történik, hogyha menet közben kifogy az akkumulátor? Van egy olyan üzemmód, amikor menet közben a belső égésű motor egy folyamatos plusz töltést biztosít az elektromos rész számára, így gyakorlatilag menet közben tudjuk az elektromos részt tölteni. Ez egy ilyen forszírozott üzemmód, de egyébként normálisan motorfék üzemben is ugye folyamatosan van egy visszatöltés, tehát ilyenkor, amikor lemerül az akkumulátor, továbbra is úgymond egy hagyományos hibridként működik tovább ez az autó.
Amit visszatáplál az energiából az autónk az akkumulátorba, az újrahasznosítható önálló, csak elektromos hajtása is, ugye? Tehát meghosszabbíthatjuk a konnektorból nyert energiát.
Így van, tehát tulajdonképpen ez ennek a hibrid rendszernek az előnye, hogyha a külső áramforrást használva tudjuk tölteni, akkor hosszabb távon is tudjuk elektromos autóként használni, de hogyha erre nincs lehetőségünk, akkor a fékezési energia eltárolásával mindig nyerünk egy kis elektromos hatótávolságot és egy kis rásegítést, ezáltal tudjuk ezt a plusz teljesítményt, illetve plusz takarékosságot ennek a hajtásláncnak a számára biztosítani.
A vásárlók egyébként honorálják a hibrid hajtást, tehát megértik, hogy ez egy nagyon fontos takarékos hajtásüzem, vagy hajtóüzem, és hajlamosak mélyebben a pénztárcájukba nyúlni?
Abszolút, abszolút. Ilyen napjainkban azt lehet elmondani, hogy kis divat is lett a hibrid hajtás, tehát egyre többen keresik a Peugeot-nál is. Egyébként ez nem csak egyfajta hóbort, hanem ugye a TCO, illetve üzemeltetési költségek gyakorlatilag azt mutatják, hogy egy bizonyos futás teljesítmény mellett, például magánügyfeleknél, hogyha 15 ezer kilométer feletti futás teljesítménnyel számolunk, és 35%-ban elektromos üzemmódban használnak egy ilyen autót, akkor gyakorlatilag egy 100 ezer kilométer körül ennek a felára megtérül. Tehát azt lehet mondani, hogy hosszú távon ez pénzügyileg is egy megtérülő befektetés. Úgyhogy van, aki emiatt keresi. Másrésztről idei évben még elérhető volt egy TAO támogatás, amikor is a társasági adóból lehetett visszaigényelni ezeknek az autóknak a felárát a belső égésű verziókhoz képest. Ilyen konstrukcióban is értékesítettünk plug-in hibrid modelleket.
Nagyon szépen köszönöm Mocsai Zoltánnak, a Peugeot magyarországi marketing menedzserének, hogy velünk volt és ezeket elmondta. Műsorunk véget ért, köszönjük a hallgatók figyelmét, jövő héten találkozunk ugyanebben az időben, viszont hallásra.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.